Istenünk, édesatyánk, köszönjük néked, hogy megint a te szent nevedet dicsőíteni jöhettünk ide, ebbe a templomba. És köszönjük néked, Urunk, hogy neked most is van valami mondani valód a számunkra. És Urunk, hadd valljuk meg rögtön előtted, hogy annyira elhomályosodott a mi elménk, hogy a te ígédet sem értjük meg rögtön első hallás vagy első olvasásra. És még hogyha belemerülünk is sokszor, és így próbáljuk tanulmányozni, hogy mit is akarsz nékünk mondani, Urunk, annyira eltompult a mi lelkünknek az értelme, hogy még akkor is olyan értetlenül állunk sokszor veled szemben. Pedig te emberi nyelven szólottál hozzánk. Te a Jézus Krisztusban, mint emberben jöttél ide közénk, és mégsem ismertünk meg igazán tégedet, Urunk. Mégis olyan sötétségben tapogatódzik sokszor a mi hitünk. Bocsásd meg ezt, ami nagyon-nagyon elesett voltunk, Urunk. De köszönjük néked, hogy te mégis lehajolsz hozzánk, és köszönjük, Urunk, hogy ezt az alkalmat is arra használod föl, hogy jobban megismertessed magadat mi velünk, és hogy arra az alapra állítsál bennünket, mindnyájunkat, a hozzád való viszonyulásban, amit te a Jézus Krisztus által szereztél a mi számunkra. Urunk, ezt a drága nagy titkot, a megváltásnak a titkát, a hitből való megigazulásnak a titkát, a te ingyen való kegyelmednek a titkát, hadd halljuk, hadd értsük meg, hadd fogadjuk be, hit által, most is, mindnyájan, újból. És így kérjük, hogy emelj föl bennünket, és erősíts meg bennünket a magaddal való közösségben. Így kérjük a te áldásodat, Urunk, erre az Isten tiszteletre. Jöjj, teremtő Szentlélek, Úristen is, munkálkodjál, miközben hangzik a te ígéd mindnyájunknak a szívében, a te neved dicsőségére, Jézus érdeméért. Amen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található az elébb felolvasott egész részben, a Római Levél 3. részében, annak is különösen a 22-től 24-ig terjedő verseiben a következőképpen. Nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, de megigazulnak ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által. Eddig a Szentlélek. Kedves testvérek, szeretném mostan folytatni a Római Levélnek a soron következő részét. Már régebben elkezdettük, közben ünnepnapok voltak, más vasárnapi problémák adódtak, de mostan a harmadik rész van soron, és ezt szeretném folytatni. A Római Levélnek ebben a most soron következő részében tehát, ha jól megfigyeltétek, Pál apostol olyan kijelentéseket használ, amelyeket csak egyetlen módon lehet megérteni és elfogadni, hogyha az embert az Istenhez való viszonyulásában nézik. Azt próbálja, azt igyekszik megláttatni az apostol, hogy Isten előtt minden ember tökéletesen egyforma. Egyetlen hely van ezen a világon, ahol minden embernek a teljes egyenlőségéről beszélhetünk, ez pedig az Isten előtt van. Ez a hely az Isten előtti hely. Itt azután igazán nincs különbség egyik ember meg a másik ember között. Mégpedig nem csak olyan értelemben, hogy nincs különbség a tanult és a tanulatlan ember között, vagy a gazdag és a szegény ember között, vagy a színes és a fehérbőrű ember között, vagy a férfi és a nő között, hanem sokkal mélyebben, az ember legmélyebb lényegét illetően nincs különbség. Úgy, ahogyan az apostol mondja, hogy mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Egyetlen egy realitás van ezen a világon, amely szerint egy nevezőre lehet hozni minden embert ezen a világon, ez az egy realitás pedig a bűnnek a realitása. Isten előtt minden ember egyaránt bűnös, sőt azt mondhatnám, Isten előtt csak bűnös ember van. Természetesen itten külön ki kell hangsúlyozni nagyon erősen azt, hogy az Isten előtt. Mert lehet természetesen az embereket más mérték szerint is osztályozni, mérni. Nem az Isten igazságának, tehát igazságos ítéletének a mértéke szerint, hanem emberi igazság mértéke szerint. Például úgy, hogy az embereket egymáshoz hasonlítjuk. És akkor már is rögtön egy csomó különbséget látunk az emberek között. Például ilyeneket, hogy jó vagy rossz, vagy rokonszenves, vagy ellenszenves, vagy erényes, vagy romlott, vagy kedves, vagy utálatos. Sőt, talán még így is mondhatnánk, hogy hívő, vagy nem hívő, ami természetesen nem egyenlő az előbbi kategóriákkal. De Isten előtt mindezek a különbségek egyszerre eltűnnek. És csak egyetlen egy marad, az, hogy bűnös. Kedvesen vagy utálatosan bűnös. Erényesen vagy romlottan bűnös. Erkölcsösen vagy erkölcstelenül bűnös. Szimpatikusan vagy utálatosan bűnös. Hívő módon, vagy nem hívő módon bűnös. Ezért olyan nevetséges az, hogyha valaki gőgös. Hogyha az egyik ember lenézi a másik embert. Hogyha például egy köztiszteletben álló ember lenéz egy közmegvetésben álló embert. Hogyha egy úgynevezett jó ember lenéz egy rossz embert. Ugyanezt testvérek, mint hogyha a síralomházban az egyik halálra ítélt bűnös lenézni a másik halálra ítélt bűnöst. Tehát mégis van talán különbség kisebb bűnös meg nagyobb bűnös között. Csúnya bűn és kevésbé csúnya bűn között kétségtelenül van. Innét alulról nézve. Ha a földről nézzük, óriási különbség van a hegy és a völgy között. De próbáld ugyanezt például hold közelből nézni, ahonnan az asztronauták nézték. Akkor egyszerre eltűnik minden különbség. Akkor már nincs különbség. Akkor csak egy marad, egy hold. Hát még ha Isten közelből próbáljuk nézni az ilyen vagy az amolyan embert, akkor mi marad? Akkor marad csak azután igazán egy folt. Mégpedig egy nagyon-nagyon csúnya folt. Valahogy úgy tudom elképzelni, testvérek, a magam számára ezt a tényt, ezt a valóságot, ezt az igazságot, hogy például egy nagyon szép, nagyon drága és értékes ólomkristályból készült üvegharang esetében nem lényegbe vágó különbség az, hogy egy hajszál vékony, szemmel alig látható repedés van rajta, vagy pedig darabokra törött széllyel. Akár így, akár úgy, nem az többé, ami volt. És ami különösen a lényeg, nem adja azt a hangot, amit éppen adott, amikor még épp volt. Nos tehát az egész emberi életünknek is a lényege abban áll, hogy olyan hangot adjon, amelyben az Isten dicsősége visszhangzik. Csendül meg ezen a földön. Már most ebből a szempontból mindegy az, hogy egy hajszál vékony repedés vagy csorba esett rajta, nem képes többé azt a hangot adni, amire készült, ami a rendeltetése lett volna. Én valahogy így értem Pálnak ezt a kifejezését, hogy nincs különbség, mindnyájan egyformán szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Nem adják azt a hangot, amiben az Isten dicsősége csendül meg. Persze, egy megrepett üvegharang még mindig kedvesebb, mint egy darabokra törött. Tehát egy sok jó tulajdonsággal rendelkező ember sokkal szimpatikusabb lehet, mint egy romlott és egy erkölcstelen ember. De ez a különbség a lényegen nem változtat. Lényegbenileg nincs különbség közöttük. Isten előtt mindegyik egyaránt bűnös. Ott van például Ézsaiás próféta az Ótestamentumból, az ő alakja. Tudjuk róla, hogy nagyon jó családból származott. Azt is tudjuk, hogy igen tanult és igen köztiszteletben álló ember volt a maga korában, különösen mielőtt még nem kezdett el erősebben profétálni. De amikor profétált, akkor is nagyon szerették, és akkor is nagyon tisztelték, és becsülték, és féltek tőle, éppen azért üldözték azután. Tehát egy nagyszerű ember volt ez az Ézsaiás proféta. Igazán szívesen lennék olyan, mint amilyen ő volt. És mégis, amikor egyszer látomásban közvetlenül az élő Isten színe elé ragadtatott, akkor szinte jaj veszékelve kiáltott föl, szinte följajdult, hogy jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, mert a seregek urát, Istenét látták az én szemeim. Vagy például ott van az a bizonyos vámszedő a templomban, ismeritek az alakját, ugye? Nem volt ám az a lelke mélyéig romlott ember. Lehet, hogy nagyon jó családapa volt, amellett, hogy sok hibája volt. Lehet, hogy nagyon jó férj volt. Valószínű, el tudom képzelni, hogy szerette a virágokat. Szerette az állatokat, tehát voltak benne igazán nemes és szép és jó tulajdonságok is. És mégis, amikor odaállt az Isten elé, csak egyet tudott mondani, Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Vagy például Péter apostol, ez a derék halász, aki már úgy természettől fogva is egy olyan nagyon szimpatikus és olyan kedves, joviális ember. A csodálatos halfogásnak a reggelén, amikor Jézusnak a személyében az Isten valóságának a közelségét érezte meg, térdre borult és így rimánkodott, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Vagy éppen Pál apostol, aki pedig aztán tényleg szinte fanatikus hittel az egész életét az Úr szolgálatára szentelte oda. Mégis amikor Istenre gondolt és lélekben odaállt az Isten elé, csak egyet tudott mondani önmagáról, hogy a bűnösök között első vagyok én. Nos hát ez az, amiben nincs különbség egyik ember meg a másik ember között. Még ha egyébként akármilyen nagy különbségek lennének is az egyes emberek között. Így mondja ezt az apostol a fölolvasott részben, hogy zsidók és görögök, tehát Istent keresők és Istent nem keresők. Vagy Istent helyesen keresők és Istent nem helyesen keresők. Vagy az Isten törvényét ismerők és az Isten törvényét nem ismerők. Azt mondja, mindnyájan a bűn alatt vannak, amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent, mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. És ha Isten igéje azt mondja, hogy nincs különbség, akkor drága testvér, te se vagy kivétel, meg én se. Akkor itt rólunk van szó. Persze, a tekintetben óriási nagy különbség van az emberek között, hogy eljutott-e már valaki arra a fölismerésre, hogy nincs különbség. Tehát, hogy mindegyik egyformán bűnös. Mert e tekintetben aztán nagyon nagy különbség van az egyik ember és a másik ember között. Olvastam valamelyik újságban egyszer, testvérek, hogy él valahol egy kis leányka, akinek valami egészen különleges betegsége van. A betegsége abban áll, hogy nem érez fájdalmat. Átszúrhatja tűvel a kezét egészen, nem érzi, hogy fáj. Azt mondhatná valaki, milyen jó néki, sose érez fájdalmat, pedig dehogy éppen ellenkezőleg tragikus eset. Mert gondoljátok csak el, hogy megfoghat egy tüzes vasat, úgy, hogy akár halálos égési sebeket szenvedhet, és nem érzi, nem fáj neki. A fájdalom érzés nem jelzi a veszedelmet. Állandó élet veszedelemben van. És lelkileg de sok ember szenved ebben a betegségben. Abban, hogy nem érzi, nem fáj néki a bűn. És ez tragikus állapotám, kedves testvére, mert a lelki ismerete, vagy a hite, vagy az egész lénye valahogy nem jelzi azt, hogy milyen halálos veszedelemben van. Nem fáj neki az, hogy bűnös, egyszerűen nem is érzékeli. Nos, a bűn kétségtelenül olyan valami, amit így magunktól nem érzékelünk. Csak akkor, hogyha lélekben igazán odaállunk az Isten elé. De ha egyszer valaki lélekben igazán odáll az Isten elé, más se érzékel, csak azt, hogy bűnös. Méghozzá azt, hogy elveszett bűnös. Reménytelenül elveszett bűnös. Egyszer testvérek itt a templomban úrvacsora előkészítő Isten tiszteletet tartottunk, még évekkel ezelőtt, és úgy olvastuk föl az Isten törvényének a sűrített összefoglalását, a 10 parancsolatot, hogy minden részlet után elmélyítő kérdéseket tettünk föl, amire kinek-kinek a saját lelkiismerete szerint önmagában kellett válaszolnia. Nagyon emlékszem rá, gyülekezetünknek egyik legjobban köztiszteletben álló idős tagja, egy komoly hívő férfi, amikor vége volt az Isten tiszteletnek és kijöttünk, azt mondotta nekem szinte egészen összetörve, lesújtó volt a számomra az önvizsgálatnak ez az eredménye. Persze, hogy az. Nem is lehet más. Próbáld meg egyszer így magadra engedni az Isten szentségének a fényszóróját az ő törvényén keresztül. És akkor egyre nagyobb megdöbbenéssel fogod látni, hogy ez ellen is vétkeztél, amaz is elmarasztal, emez a törvény is, parancsolat is vádként zúdul reád. Egyre másra foszlik le rólad minden érdem, amit eddig annak képzeltél. És végül ott maradsz csupaszon az Isten előtt, mint bűnös. És mondd, ha egyszer így látod magadat, tehát nem csak egy-egy bűnödet látod, hanem önmagadat, mint bűnöst látod. Mit gondolsz, hogy mit érdemelnél te, meg én, az Isten igazságos ítélete szerint? Melyikünk tudna egyáltalán fölmutatni, mondjátok meg őszintén, olyan cselekedetet az életéből, amelyikre azt mondhatná, hogy na nézd, Uram, ez megfelelt tökéletesen a te akaratodnak. Ez a cselekedetem teljes összhangban van a te szentségeddel, a te dicsőségeddel, a te igazságoddal. Hát ímé erre való tekintettel mégiscsak megérdemlek valamit. Vagy melyik akármilyen nehéz sorsú ember tudna hivatkozni arra, hogy nézd, Uram, én megszenvedtem az üdvösségemért. Ha volt is valaha vétkem, levezekeltem mindent, és a szenvedéseimmel kiérdemeltem azt, hogy velem kegyelmesen bánj, itt és az örökké valóságban. Testvérek, ha valaki így érezne, az még soha életében nem állt meg lélekben igazán az Istenet. Mert az az igazság, hogy veszett ügyünk van nekünk mindnyájunknak. Kivétel nélkül nincs különbség. Te közted, vagy én közöttem, vagy én közöttem és egy gyilkos között. Nincs különbség. Az Istenet. Ha az Isten igazságosan ítél felettünk. Már pedig az Isten igazságosan ítél. Nem úgy, ahogyan mi szeretnénk, hogy bagatelizálja a bűneinket, ahogy mi szoktuk. Nem úgy, hogy szemet húny majd az ítéleten, ami bűneink fölött, ahogyan mi szeretnénk. Ellentétbe kerülne a saját igazságával, a saját szentségével, hanem úgy, hogy elítéli a bűnöst. Kárhoztató ítélete menthetetlenül és kérlelhetetlenül lecsap a bűnösre. De, és itt van az óriási nagy fordulat, ezt az ő büntető ítéletét valaki máson hajtja végre. Azon a valakin, aki mint egyetlen egy igaz ember ezen a földön, az összes többi bűnös helyett és nevében magára vette és elszenvedte ezt a büntetést. Ez történt a Golgotán. Ez a megváltásnak a lényege. Így szerezte meg Jézus, ami számunkra, azt az igazságot, az Isten törvényének való megfelelést, amit mi semmiképpen nem tudtunk megszerezni, se jó cselekedetekkel, se szenvedéssel, se semmiféle más dologgal. Ezért mondja azután Pál apostol, bár mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, mégis megigazulnak ingyen az Isten kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által. Látjátok, testvérek, ez az Isten kegyelmes igazság szolgáltatása. Tudjuk az, hogy önmagán, Jézuson hajtja végre azt a büntető ítéletet, amit te meg én érdemeltünk volna, amit a bűnös érdemelt volna. És így bennünket, bűnösöket felment. Egyszerűen felment. És így önmagához való viszonyulásban egy egészen új alapot teremt a számunkra. Tudnék a kegyelemnek az alapját. És ez azt jelenti, nem kell többé igyekezni, kiérdemelni valahogyan az Istennek a jóságát, az Istennek a szeretetét, vagy valamiféle, hogy így vagy úgy bánjék velünk. Mert mindez már a miénk, a Jézus érdeméért. Nem kell nekünk megszerezni az Istennek a kegyelmét, nekünk ezt nem megszerezni kell valami módon, hanem nekünk egészen elfogadnunk kell azt, amit Jézus megszerzett a számunkra. Elfogadni. Hit által. Hidd el. Egyszerűen csak hidd el, hogy az Isten mindent megtett te helyetted is, meg én helyettem is, hogy ne legyen közte és közöttünk többé az a szakadék, amit mi nem tudtunk semmiképpen áthidalni. Hogy igazán minden fenntartás nélkül és minden zavar és diszharmónia nélkül Isten gyermekeinek tudhassuk magunkat, dacára annak, hogy azok vagyunk, amik vagyunk, bűnösök. Mindent megtett az Isten, számunkra már csak egyetlen egy dolog maradt hátra, hálát adni érette. Mondjátok, mit tehet a koldus, hogyha kezébe adnak egy nagy ajándékot? Csak azt mondhatja, hogy köszönöm. Hát ez a hit, ez a köszönöm. Erre mondja Pál apostol, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Hol van hát a dicsekedés, kérdi Pál szinte mosolyogva. Hát ki dicsekedhetnék azzal, hogy kegyelemben részesült? Erre megint érvényes az, hogy nincs különbség egyik ember meg másik ember között. Nincs egyikünknek sem valami dicsekedni valója a másik emberrel szemben. Dicsekedhetnék a vízbe fúló azzal, hogy valaki megragadta a karját és kimentette a halálból? Nevetséges lenne, ha valaki ezzel dicsekednék. Még azzal sem dicsekedhetem, hogy hiszek a Jézus Krisztusban, mert a hit sem érdem, hanem ajándék, kiváltság, az is kegyelem. Hiszen a hitünk nem arra épül föl, amit mi tettünk, vagy nem tettünk, jót vagy rosszat, hanem kizárólag arra, amit Jézus tett helyettünk, és amit Jézus tesz szakadatlanul továbbra is érettünk. De még egy utolsó kérdés van itt. Hogyha hit által igazolunk meg az Isten előtt, azt mondja Pál apostol, a törvény cselekedetei nélkül, akkor nincs szükség a törvény cselekedeteire többé. Akkor nincs szükség arra, hogy igyekezzünk a jóra, igyekezzünk az Isten akarata szerint élni. Hát úgysem a cselekedetek számítanak Isten előtt, hanem a hit. Hát akkor mire való egyáltalán még a törvény, az Isten akarata, amivel megmondja nékünk, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. Nos testvérek, nagyon is igyekezzünk a törvény szerint élni, de most már ennek az igyekvésnek a rúgója, a motívuma egészen más. Azért semmit se tehetünk, hogy megszerezzük magunknak valahogyan az üdvösséget. De azért mindent el kell követnünk, és mindent meg kell tennünk, hogy megháláljuk azt az üdvösséget, amit a Jézus megszerzett a számunkra. Tehát ne azért igyekezzünk az Isten parancsai szerint élni, hogy Isten gyermekévé legyünk, hanem azért, mert Isten gyermekévé lettünk. Ne azért igyekezzük betölteni a törvényt, hogy majd részesüljünk a bűnbocsánatban, hanem azért, mert már részesültünk a bűnbocsánatban. Ne azért igyekezzünk mindentőlünk telhetően a jóra, jót cselekedni, jót tenni, hogy általa mint egy kiérdemeljük Istennek a kegyelmét, hanem azért, mert érdemtelenül már megkaptuk ezt a kegyelmet a Jézus érdeméért. Úgy szoktam én ezt mondani, hogy a kegyelem nem kötelez, mint a törvény, a parancs az kötelez. A kegyelem többet tesz ennél. Lekötelez. Aki valaha megismerte és elfogadta Istennek ezt a kegyelmét, az egy életre lekötelezettjévé vált az Istennek. Nem azért, hogy érdemeket gyűjtsön önmagának, hanem azért, hogy a háláját minél jobban ki tudja fejezni az Istennek. Itt kezdődik a speciálisan keresztjén hit. Bár ezzel a hittel tudnánk most mindnyájan így imádkozni, bízom hozzád erős hittel, hogy te mindent megcselekszel, amit szent ígédben ígérsz, hogy kegyelmesen hozzám térsz, és megbocsátván bűneimet, megadod örök életemet. E nagy jót néked köszönöm, mely nékem arra ösztönöm, hogy a Jézust, kiért velem közöltedik a kegyelem, tartsam lelkem megtartójának, szeressem engedvény szavának. 231. számú éneket, ennek a éneknek a második és a harmadik versét valóban próbáljuk így személyesen a mi Urunknak mondani. Thank you. az ige után még jobban csodálkozunk azon, hogy egyáltalán szóba állsz velünk, és egyáltalán odaléphetünk a te szent színed elé. Bemutattad előttünk a megváltásnak azt a sötét hátterét, amelyből még csodálatosabban ragyog föl előttünk a Krisztus. És mindaz, amit ő cselekedett a keresztfán és a húsvéti feltámadással. Ó, Urunk, hogyha nem tudnánk hinni te benned így, ahogy a Jézusban jelentetted ki magadat, valóban minden embernél nyomorultabbak volnánk. De milyen csodálatos egyszerűen csak elfogadni a te kegyelmedet. Olyan sokszor hallottuk már ezeket a gondolatokat, Urunk, hiszen különösen 400 esztendő óta ez áll az ige hirdetésnek a középpontjában. És mégis olyan nagyon elengedjük a fülünk mellett. És olyan bizonytalan, ami hozzád való viszonyulásunk. Mindig újra törvény alapján akarunk viszonyulni hozzád, nem a kegyelem alapján. Hadd kérjünk hát téged, ha még volna a lelkünkben valami kétség, a tekintetben is, hogy a te kegyelmed tekintetében is nincs különbség egyikünk között sem. Hogy mindnyájunkra egyformán érvényes, hogy mindnyájunkat egyformán gyermekeddé fogadsz, akkor most ez a kétség hadd váljék boldog bizonyossággá. Úgy hadd menjünk el ebből a templomból, mint megkegyelmezett bűnösök, akik nem azért igyekeznek már valami jóra, hogy megszerezzék a kegyelmet, hanem azért, mert megkapták a kegyelmet, amit Jézus megszerzett a számukra. Így kérjük, hogy hinni tudjunk benned, mert tudjuk, Urunk, hogy itt fordul meg az egész emberi élet. Ebben a döntésben, ebben a hitbeli döntésben fejeződik ki egy emberi élet megtérése és újjászületése. Hát ezt a legnagyobbat kérjük tőled, Urunk, a mi életünknek a teljes újjászületését. A Jézus Krisztusban való hit által. Fölemeljük hozzád a mi könyörgő szavunkat, Urunk, különösen a betegekért, a szenvedőkért. A te ingyen való kegyelmet hadd jelentsen a számukra igaz vigasztalást és erőt. Fölemeljük a szavunkat hozzád, Urunk, a gyászolókért, egy családért, ahonnét most szólítottad el a hitves társat, az édesapát. Ó, Urunk, míg mi itt örvendezünk a te színed előtt, a te kegyelmednek egy házban nagy a szomorúság. De tudjuk, hogy a te kegyelmed arra is elég, hogy a gyász terhét békés szívvel tudják elhordozni, és általa is növekedjenek a benned való bizodalmukban. Ezt kérjük a számukra. A hazatérő lelket pedig oltalmadba, megváltó kegyelmedbe ajánljuk, kezeidbe tesszük. Könyörgünk ezért az egész világért. Urunk, kétségbe esnénk ennek a világnak a láttán, ha nem hinnénk benned és abban, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön. De hiszünk. És ezért újból és újból reménység alatt látjuk ezt a világot. És kérünk tégedet, némítsd el a fegyvereket, adj megértést, megbékélést emberek, nemzetek, földrészek között. Őrizd meg az életet ezen a földön. Hallgass meg a mi imádságunkat, könyörgünk Jézus érdeméért. Amen. mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.